amikor sötétség borult a mindenségre, csillagot gyújtott maga az Isten a csillagtalan égre. Azóta aranymécsest látunk, hogy reménysugár legyen a feladatunk. Csiki Szabolcs atya Nagybőti töprengések című műsora következik. Technikai munkatárs Pál Gellért. Áldott rádiózást kívánunk!
Laudétur Jézus Krisztus! Hétköznapi világban élünk. Tudjuk, ismerjük a gondolatot, soha nem volt még ennyi megtört gerincű, és mégis kapaszkodót kereső ember. Ennyi széthullott kapcsolat, ennyi gyermek, akit a veszély már név szerint ismer. Nyomorúság és jólét ugyanazzal a mozdulattal taszít magányba, és a jövő felé úgy nézünk, mintha egy sötét ajtó mögött motoszkálna valami ismeretlen. Ez lehet akár a média is. Ez lehet éppen a telefonunk, amit bütykölünk, amiben belenézünk, és mivel belenézünk, belénk is látnak. Nagy bőjt van, húsvét ünnepére készülünk. Isten mégis arra hív, hogy lépjünk túl saját emberi szintünk alacsony plafonján is, kapcsolatainkban az ő tartását vegyük magunkra. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok rágalmazóitokért, így lesztek fiai a magasság belinek, olvashatjuk a Lukács evangéliumában. Na és aki ezt komolyan tudja venni, Jézus földre jöttével a világ nem lett hirtelen jobb hely. Nem javította meg, de megváltotta. A gonosz maradt, ami volt. És mi továbbra is ki vagyunk szolgáltatva egymás sötét oldalának. De aki elfogadja az ellenség szeretett parancsát, meg vagyok győződve, hogy az új helyzetet teremt a földön. Ahol nem az ököl beszél, nem a bosszú diktál, hanem a türelem királyi erénye írja át a mindennapok törvényeit. Jézus nem a farizeusok teljesítménykényszerét akarja ránk húzni, azt a szabályokból épített létrát, amelyen sosem érünk fel a békéig. Ő csak csupán annyit kér, engedjük be a Teremtőt, létünk alkotóját, az Istent az életünkbe. Adjunk helyet szeretetének, hogy legyen miből megbocsátanunk, legyen miből elengednünk mások tartozását. És közben tudjuk, Nagybőjt erre is jó, emlékeztessen, meggyőzzön, Jézus nem kér tőlünk lehetetlent. Manapság egyre inkább két szó járja be a mindennapjainkat, válság és krízis. Úgy suhannak át beszélgetéseinken, mint valami hideg húzat, és mögöttük ott olálkodik a kétségbeesés árnya. De megkérdeztük-e valaha magunktól, hogyan csúsztunk idáig? És azt megmerjük-e tovább kérdezni magunktól, hogy innen merre tovább? Ahonnan a jólét illúziója, a hová a jól lét, valódi igényen. És a kettő között azért van némi különbség. A jólét csupán annyit mond, anyagi gondtalanság. A jól lét viszont már életminőség. Test, lélek, szellem és közösség ritka egyensúlya. Egyfajta életigényesség, ami lehet akár életvezetés is. A krízis nem más, mint a technikai civilizáció csődje. Egy világé, amely a tárgyakra esküdött fel, és a mesterséges csillogással próbálja elhitetni velünk, hogy ez elég lesz boldogságnak. És látjuk, nem lett elég, és nem lesz elég. A megoldás nem a gépek között keresendő, ráadásul nem is a külsőségekben, de keresendő a kultúra világában, a művészetben, az egyházban, a hit és lelki életben, ahol az ember nem csak önmagára talál rá, hanem rátalál a másik emberre is, és remélhetőleg újra teremtőjére, az Istenre is. Az élet nem lehet csupán csak teljesítmény. Ki kell mondani, újra tudatosítani kell, az élet ajándék. A nagybőjt ebben kifejezetten meg akar győzni bennünket. Válságok közepette élünk, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, egész életfelfogásunk újra gondolásra vár. Ha az élet ajándék, akkor most nagybőjtben, húsvét fényében erre nagyon rá kell döbbennünk. A kereszténység 2000 éve hordoz néhány olyan mondatot, amelyek nem kopnak, nem avulnak, mintha mindig most lennének újra és újra kihangosítva, vagy talán először kimondva. Ilyen a következő gondolat, élet a halálból. Gondolat Szent Páltól származik. Így foglalja össze a Krisztusban való lét lényegét. Élet a halálból. Mi többnyire úgy értjük, hogy ez majd a halál után következik valahol túl a látható világ peremén. Legfeljebb annyit teszünk hozzá, hogy Jézus is meghalt, és utána jött a föltámadás. Mintha ez egy egyszerű sorrend lenne, előbb a halál, aztán az élet. Az övé is, a miénk is. Csak hogy itt valami nagyon másról van szó. Abban az Isten életben, amelyet Jézus feltámadásával hozott, a halál és a feltámadás nem egymás mögött állnak, hanem egymás mellett. Egy időben vannak jelen. A keresztény élet ezért egyszerre meghalás és egyszerre feltámadás. A kettő nem váltja egymást, hanem együtt lélegzik bennünk. Jézus feltámadt testén a sebek megmaradtak. Ez a tény önmagában kiállt. A győzelem nem eltünteti a halált, hanem másként világítja meg. A feltámadás nem egyszeri esemény, hanem állandó valóság a halál fölött. Ahogy Szent Pál mondja a proféták nyomán, elnyelte a győzelem a halált. Két erő dolgozik bennünk és az egyházban is, világban meg különösen, a sebek fájdalma és a feltámadás ereje. A sebek fájdalma és a feltámadás ereje. A sebek, akárcsak Krisztus történeti sebei, bűnből fakadnak. A halál tehát jelen van az egyház testében, mert a bűn jelen van benne. Ezért kell újra és újra az egyháznak megújulnia. Az állandó bűnbánatban válik láthatóvá a feltámadt Krisztus győzelme. Természetesen panaszkodhatunk, hogy ez sincs, az sincs, ez is rossz, amaz is rossz. De milyen nagy dolog, ha ráeszmélek arra, hogy Istennek mindenhez van köze. És épp ezeken a töprengéseken, nehogy Isten, ha el tudunk jutni odáig, hogy bűnbánatot tudjunk tartani, szentgyónást tudjunk végezni, Krisztus mennyire tud győzedelmeskedni az életünkben? Mennyire tud Jézus föltámadása igazán érezhetővé válni? Szent Pál apostol merész mondatai itt kapnak értelmet, gonoszságunkból lesz nyilvánvalóvá Isten igazsága. Vagy ahol elhatalmasodott a bűn, túl áradt a kegyelem. Csupa misztika. A keresztény élet így nem menekülés a halál elől, hanem annak folyamatos átvilágítása, megvilágítása. Jézus sebei nem tűnnek el, de átértelmeződnek. És ebben a feszültségben a fájdalom és a győzelem között születik meg az a különös törékeny, mégis legyőzhetetlen élet, amelyet Jézus Krisztus hozott a világba. A kereszt nagybőjtben is kereszt, nagyszombat éjszakáján is kereszt, és húsvét fényében még inkább keresztként marad meg. És mert a keresztet szemléljük, tudjuk, és kell éreznünk is, Isten eljegyezte magát velünk. Nem általában az emberiséggel, hanem nagyon személyesen. Ahogyan ez a keresztség szentségében történik. Mi a gyermek neve? Isten név szerint tette, teszi ezt, szólít, hív. Akár akarjuk hallani, akár nem. Ha szavát halljátok, ne keménytsétek meg szíveteket, int a zsoltáros. Ez a mondat nem múlt idő, hanem jelen. Példának okáért, amikor harangot öntenek, előre eldöntik, milyen hangja lesz, hogy beleilleszkedjen a többi közé. Aztán, amikor kibontják formából, jön a próba. Sorra szólaltatnak meg hangokat, de a harang néma marad. Aztán egyszer csak elhangzik az a bizonyos hang, és a harang válaszol. Visszazengi ugyanezt, mintha csak erre várt volna. A hang benne volt mindig is, csak ébresztőre volt szüksége. Az emberi lelkünk is ilyen. Isten a maga számára teremtette, és a kegyelem hangját várja. Nem idegen szó ez, hanem a legmélyebb saját hangunk, amit csak ő tud, az Isten megszólaltatni. És Isten most nagybőjtben is szólít. A lelkismeret hang rezdülésében, egy váratlan örömben, egy nehéz bánatban, a nyugtalanságban, amely nem hagy békén, és a békében, amely egyszer csak ránk érkezik. Mindig ott van Isten hívása. Ma is hív. Épp azért hív, mert Isten szeret. Ugyanazzal a türelemmel és ugyanazzal a személyességgel. Ahogyan hívta Ábrahámot, Mózest, Sámuelt, Ágostont, keresztes Szent Jánost, Avilai Nagy Szent Terézt, Kalkutai Szent Teréz anyát, II. Szent János Pál pápát, tiszteletre méltó Áron püspököt, és mindazokat, akikben egyszer csak megszólalt a harang. Engedelmeskedjünk-e hangnak? Minden pataknak egyetlen célja van, elérni a tengert. Ha nem jut el, elvisz valahol egy mocsás sűrűjében, elnémul, eltűnik. Az emberi lélek is így van, Isten felé tart. Ha letér, ha elakad, akkor elveszik az élet útvesztőiben, és már csak a sodrás marad. Nagy bőjtben rajtunk a sor. Isten hívása bennünket is elért. Nem lehet úgy tenni, mintha nem hallanánk. Bárcsak ne lennénk közömbösek, lagymatagok, beletörődőek. Ne rendezkedjünk be a hibáink között, mintha azok lennének az otthonunk. El kell indulni keresztúti ájtatosságokra. És ezek az állomások segítenek megértetni, hogy vigyázzunk a szavainkra. Mert a szó épít, vagy éppen rombol. Ne sajnáljuk egymástól az emberi gesztusokat, a mosolyt, a bátorítást, azt a kis fényt, amit egy mondat is képes meggyújtani a másikban. A keresztúti ájtatosság és annak állomásai meg akarnak tanítani arra, hogy legyünk türelmesebbek, megértőbbek, szelidebbek. Mert ezek nem gyengeségek, hanem erők, Annak az ereje, aki tudja, merre tart, és kinek a hívására válaszol, életével, szavaival, gesztusaival. Tamási Áron egy levelében val arról, hogyan vezette őt Isten lassan, szinte észrevétlenül egy olyan hivatás felé, amelyet ő maga sem látott előre. A sorok mögött ott a rácsodálkozás, milyen különös az isteni kéz, mely néha nem mutat, hanem elzár. Idézem. Nem illendő dolog az Istenen ráfogni mindent. De a jelen esetben mégis rá kell döbbennünk, hogy mi csodálatos az Isten, csendes igazgatása, amellyel minden utat befödöz, csupán egyet hagy nyitva, hogy azután azon az egyen futhassunk, az ő akarata szerint. A gondolat Tamási Árontól származik. Egy kép. Az utak bezárása. És egyetlen út mégis nyitva marad. A hivatás emberi nyelven megfogalmazva ez. Isten időnként lezár dolgokat, ami nem hozzánk tartozik, és mégis nyitva hagy valahol valamit, ami nagyon a miénk, ami hozzánk tartozik. Babits Mihály mindezt másképp mondja, költői képpel, amely egyszerre vad és törékeny. Az elbocsátott vad sorai mögött ott a keresés. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcsvadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett, szabadon sem vagyok szabad. Babits keres valakit Istenben, aki nem csak a világ rendjét tartja kézben, hanem az ő életének is irányt ad. Keresztény családból jön, egyház iskolából, mégis úgy bolyong, mint egy vad, amelyet elengedtek ugyan, de a tekintet, amely elengedte, továbbra is rajta nyugszik. A szabadság vezesse vissza Istenhez. Ez a paradoxon egyszerre emberi és mélyen igaz. Mindkét kép, Tamási útja és Babits vadja, ugyanarról beszél. Minden ember sorsa egyszer egyetemes és személyes. Isten mindenkit, költőjén fogalmazva, vermébe ejt, vagyis megérint, elindít, majd elbocsát. És mindenkit a maga útjára terel. Nem erőszakkal, hanem azzal a csendes igazgatással, amelyet csak utólag értünk meg. Az ember tekintete az egészre vágyik. A szívünk, az értelmünk, a vágyaink mind az egyetemest keresik. Nem részre születtünk, hanem egészre, és mégis a rész jut nekünk. Ez a feszültség ott él minden életben. A világ teljessége nem a mi birtokunk, de valahol meg kell találnunk azt a darabot, amely ránk van bízva, ami csak a mi feladatunk. És amikor megtaláljuk, a többit valamilyen értelemben el kell engednünk. A hivatásunk, mindenkinek a hivatásai nem más, mint rátalálni arra az egyetlen útra, amelyet Isten nyitva hagyott számunkra, és elindulni rajta. Ez a nagybőjt. A zsidók nagyon várták a messiást. Várták, imádkoztak ezért, sőt, beszéltek is róla. És amikor eljött, nem találkoztak vele. Sem a főpapok, sem az írástudók, sem Heródes, sem Betlehem lakói. Vagyis mégis találkoztak, csak nem úgy, ahogy kellett volna. A város, amelynek a legközelebb kellett volna lennie hozzá, mármint a megváltóhoz, a legmesszebb volt tőlem. És mégis, ott voltak a pásztorok, akiknek nem volt sem rangjuk, sem tekintélyük. Ott voltak a bölcsek, akik messziről jöttek, és mégis hamarabb felismerték benne az Isten fiát, mint azok, akiknek a könyvek szerint tudniuk kellett volna. Ők dicsőítették az Istent, a többiek meg elaludtak. És Jézus Urunk, ami megváltunk és üdvözítünk, egy hatalmas ajándékot hagyott ránk, egy hatalmas kincset, amely nélkül a kereszténység üres forma lenne. Ez a mi kincsünk, amely így hangzik minden szentmisén, ez az én testem, ez az én vérem. Ha hiszünk Jézusnak, akkor lemerünk borulni az oltári szentség előtt. Újra feladatunk, úgy legyünk mi Krisztus misztikus teste, hogy életünk közepe az eukarisztia, a szentmise. Krisztus központú egyházzá, közösségekké kell formálódjunk. Szent 23. János pápa mondta, minden azon múlik, hogy a hívek hisznek-e abban, ami a szentmisén történik. Ha egy hitetlen belép közénk, látja-e rajtunk, hogy itt valami több történik, mint szavak és gesztusok? Látja-e azt, hogy itt valaki jelen van? Nagy bőjt, fantasztikus téma, kérdés. Önmagunk, közösségeink számára. Ezen töprengni, elgondolkodni, ilyen téren is lelkiismeret vizsgálatot tartani. Egy római konferencián hangzott el, a világ javai 8-10 ember kezében összpontosulnak. Az emberiség 20%-a él jólétben, a többi 80% óriási nagy szegénységben. Záró beszédet mondó bíboros így fogalmazott, el kell döntenünk, hogy jól lakottak mellé, vagy szegények oldalára álljunk. Az egyház jövője kiknek a kezében lesz? Nem is kérdés, hogy hol a helyünk, miben kell növekednünk. Cselekedjünk Jézus Urunk példája szerint. Fogadjuk meg mindazt, amiről ő beszél. Még ha olykor nehéz is. Mi csak vessük ki a hálót, de ezt tegyük az ő szavára. És az eredmény egész biztos nem rajtunk múlik, jutalom sem lesz, de a legfontosabbat megtettük. Tisztelt hallgatóm, lassan töprengő műsorom elcsendesedik. Köszönöm, hogy ma is együtt voltunk. Áldott vasárnapot kívánok. Legközelebb egy hét múlva újra találkozunk. Csíki Szabolcsot hallották. Laudetur Jézus Krisztus.